a Rádió Café 98 bemutatja. A fekete erdőn is túl, a város szélén, a hatos számú korteremben, egy olyan városban, ahol a vészhelyzetek mindennaposak, és bármi megtörténhet.
És meg is történik.
Ahol a kisbefektetők nap mint nap a tőzsdei kilengések között egyensúlyoznak, egy eséssel már is megtörténhet a baj.
Segítség!
Csak négy doktoron múlik a biztos felépülés.
Doktorulakat várják a négyes műtőben.
Egy fáradt, de mindenre elszánt és profi csapat vigyáz az egészségre minden reggel.
És kik ezek a kitartó szamaritánusok?
Négy orvos, egy módszer és egy bögre kávé. Ács Gábor, Gede Balázs, Kantor Endre és Mihálovics András. A főorvosi szobából pedig Profit professzor adja helyes diagnózist. Humor, emberi sorsok, közönséges balesetek és profi megoldások. Néha sürgősségi, néha félig zárt osztály. A Gazdasági Muppet Show minden hétköznap reggel. Te is figyelj! Neked is írjuk a receptet.
De miért?
Ha nincs pénzed azért, ha megvan, akkor pedig azért. Millás reggeli. Egy kis kanállal minden reggel, és minden rendben lesz.
A Millás reggeli főtámogatója az idén 100 éves Magyar Nemzeti Bank.
Jó reggelt kívánunk május első munkanapján azoknak, akik nem dőlnek be a szirén hangoknak, és nem csinálnak egy hétközepi ünnepből hosszú hétvégét, mert aggódnak azon, hogy mikor fogjuk utolérni Romániát. Erről egyébként lesz majd szó az ébresztő témában, nem is oly soká, hogy a románok hátát nézzük nagyon sok mindenben, de nem lőném le először a poént, mert hogy be kell mutatkoznunk, ez a Millás reggeli a Rádió Café 90 8.0-án Ács Gáborral.
És Mihálovics
aki
Andrással.
Eddig utazott, a Kántor Gede páros pedig ez után fog utazni.
Eddig utazott? Itt vagyok én már hetek óta. Ja.
Hogy mindjárt az álmennyezet repedezik. 0636-os 98-098-0, mint egy mentőövként kapaszkodom bele ebben a telefonszámban minden egyes alkalommal, mikor hirtelen köpni nyelni. Nem tudok, azért iménti másodpercekben ennek lehettek tanulni.
Rekord kevés foglalás van az applikációmban, szeretném hozzátenni. Úgyhogy ezek ilyen...
Most már az álmennyezetet tartó mennyezet is repedezni látszik.
Hát ez... Így van. Na. Pedig csak tényeket mondtam.
Nézzük, mit írnak a hallgatók. Jött-e valami érdemleges? Egyáltalán van-e velünk valaki, skipeltük aki komolyan gondolja?
Hogyne, sokan. Persze, skipeltük a morgást, igen, meg kimaradt a szerda. Egyébként érdekes, hogy korábban én utáltam ezt az egynapos ünnepet, és mérgelődtem, hogy jaj, hát miért nem csütörtökre esik, mert akkor négy napos ünnep lenne, vagy miért ne péntekre esik, mert akkor legalább háromnapos, ugyanez, hogyha hétfő vagy kedd, és csak ez a nyomvat szerdára. Első egynapos ünnepek ezek a hét közepén semmit nem jelentenek, de már úgy kicsit megváltozott. Olyan nagyon jó így egy napig zuccani a hét közepén. Kicsit olyan furcsa, hogy nem érzed, hogy most mi történik, vagy nem érted. Én például teljesen elfelejtettem, hogy minden zárva lesz, és a bevásárlás kimarad, de ez mondjuk egy egyéni szoc probléma, illetve hülyeség. Meg lehet oldani egy nagyvárosba szerencsére ezt, de most már nincs ez, hogy jaj, de jó lenne inkább egy hosszabb hétvége, inkább a négy napos, mert abból egy napot úgyis mindenki ellóg, és az túsz egy nap, de most már nem. Valóban kimaradt a morgószerda, majd pótoljuk, illetve
egy
hát nem
felét.
Tudom, beillesszük most? Na, nem, szerintem nem. Most már haladunk a hétvége felé, csupa-csupa jó hírrel, úgyhogy köszöntsük, így van.
Igen, köszöntsük a Zsigmondokat nevük napján, nehogy kimaradjanak, Isten éltesse a Zsigmondokat. És nem árt, tudjuk, hogy nemzetközi Harry Potter nap van. Sajnos az egész univerzum, mint olyan kimaradt nekem, úgyhogy csak be mondjuk azok kedvére, akik nagy rajongói a fent említett műnek és mindenféle mutációjának. Úgyhogy nem tudom, hogy Ács Gábort megérintette családi alapon, más nem a Harry Potter.
Hát hogy a fenében?
És rajtam akkor
rajtam kívül mindenki
talán
fan.
Talán az első részből néztem majd 30 percet körülbelül.
Hát én kénytelen voltam. A gyerekeim,
mikor derültség segítségre vágynak, akkor van egy olyan társas játék, amiben ilyen Harry Potter szereplőket kell felismerni, és én a kopasz kisfiú, meg a nem tudom, tehát hogy így próbálom beazonosítani, és természetesen mindig kikapok, mert nem tudom elég gyorsan beazonosítani a szereplőket. Magát a címadót azt tudom, de az összes többit azt nem.
Hát én lepattantam rólad, de mondom, a családban akkor a kedvenc volt, hogy így a folyamatos háttértévézésből nagyjából összeraktam a történetet, meg a szereplők is megvannak, meg mindenki, úgyhogy...
Na mindegy, ilyen. Akkor a nemzetközi Harry Potter napot nem mi fogjuk a leglátványosabban megünnepelni, ma ebben biztosak lehetnek a kedves hallgatók. Nézzük, mi köthető május 2-ához, mert az ma van éppen. Elkezdték lebontani, kérem szépen, a vasfüggönyt Magyarországon, a Magyarország határon. A műszaki zárrendszer, ezt hívták vasfüggönynek annak idején. És hát ugye ott nagyon kemény határőrizet is volt, tűzparancsal, stb. Nem volt egy vicces része az országnak akkoriban, vagy azelőtt. Aztán megalakult Magyarország 1944. március 19-i német megszállását követő első szabadon választott országgyűlés 1990. május 2-án. Göncz Árpádot az országgyűlés a Magyar Köztársaság ideiglenes elnökévé is választotta. Ez augusztus 2-ig tartott ez a mandátum, aztán utána meghosszabbodott. És végül 2007-ben röppentjünk át, amikor ismeretlenek ellopták Kádár János csontjait és felesége urnáját a Fiumei úti temetőből. Ez is egy ilyen érdekes, hogy az kinek. Hát nyilván ilyen erekje vadászok majd egyszer csak felbukkan egy árverésen valahol tartok tőle. Nagyon sok ilyen van sajnos a történelemben. Nézzük a születésnaposokat. Kérem szépen, 1729-ben született Katalin orosz szárnő, akit megkapta a második előnevet és a nagy jelzőt is. Aki nem látta Nagy Katalin a kezdetek című filmet valamelyik streaming csatornán, talán azért, mert nincs felkészülve a teljesen egyedi humorra, azt szerintem pótolja. Egészen elképesztően jól szórakoztam rajta, és már nem tudom én hány évad van, úgyhogy nagyon klassz. Benjamin Spock, hát egy mentőv minékünk kezdőszülőknek, mert ami nincs benne a Spockban, az nem is történhet meg a gyerekkel. Hogyha nem tudom, kis piros voltok a sarkán, és eközben lila pörcsenések a nagy lábujján, ezek is benne vannak a Dr. Spock könyvben. Már nyilván nektek is van egy, és ez már nagyon régi kiadás, ugyanis Benjamin Spock 1903-ban hát született.
Nekünk, mármint hogy most így, mint apa,
igen.
Már rég nincs. Viszont a gyerekkoromból emlékszem, tehát amikor fölnőttünk, igen. Akkor a természet ott volt, és nézd a szüleinknek ez alapmű volt, de azóta egyébként már sok mindent vitatnak belőle, most azt, hogy a tudomány haladta meg
hát
azokat a dolgokat.
Ezt ne vitatnák?
Vagy nem tudom, vagy egész egyszerűen más idők járnak, vagy más vélemények, ezt én nem tudom megállapítani.
Aztán Jacques Rogg, a Nemzetközi Olimpiai Bizottság 8. elnöke 1942-ben született, aztán, hát ezt nem tudom, Nyelvreckék Andrással 1946-ból David Suchet.
Igen. Szerintem is.
Aki a Poirot. A igen, Poirot. És a Kántor Endre nem fogad el senki más Poirotnak, csak David Suchet.
Van néhány ilyen
mert hogy van a Kenneth Branagh, aki igen. Most ugyancsak próbálkozik ennek a figurának a megszemélyesítésével, és ha szeretnétek bárhol felidegesíteni Kántor Endrét, amikor szembe jön veletek az utcán, akkor mondjátok azt, hogy egész jó ez a Kenneth Branagh féle Poirot. És akkor onnantól mobiltelefon segítségével érdemes felvenni.
Azért az Edénél elég hosszú lista van, ami két mondattal föl lehet őt bosszantani. Igen, ez az egyik azon a hosszú listán.
Aztán
igen.
Egy olyan születésnapos, akinél vitézebbül senki sem tudott usánkában állni a Vöröstéren. Nekem így égett be Hardi Mihály arapja, hogy szállingozó hóba usánkában jelentkezett be a Magyar Televízió egyetlen csatornáján, hogy mi hír a nagy szovjet birodalom. Magyar újságíró, média szakértő, PR igazgató is volt ő. Aztán Gessler Dorottya műsorvezetőnek Kis Tihán születésnapja van meg, de nem mondom meg hányadik. Aztán itt van Dwayne The Rock Johnson, amerikai színész, pankrátor, aki szintén ünnepel születésnapot, 1972-es évjáratú. csavart be, mint Beckham. David Beckham angol labdarúgónál is nagy buli lesz, mert hogy születésnapját üli, 75-ös, mint az öcsém. Hát ez hihetetlen. 75-ös évjárattal nekem komoly fenntartásaim vannak, de
hát ott már megvolt a buli.
Tisztelet a kivétel. Igen.
Jöttek a lányok és összeálltak, a feleség.
Igen. De az a feleség, a... de az a feleség.
Hát én értem, az, igen, de, hogy, az, de hogy a Spice Girls igen. összeállt egy buli erejéig, meg egy fotó erejéig. A... Aztán... Viktória szülinapján néhány napja ez volt, igen, menő hír.
Aztán Berecki Zoltán, a magyar színművésznek is jó egészséget kívánunk, 1976-os évjárató, és Lili Ellen, angol énekesnő, és természetesen ünnepel. Mit csinál, miért nincs Lili Ellen?
Hol van Lili?
Elmondom miért. Azért, mert
egy
olyan embernek is születésnapja van, akit egy ország sajnál, amiatt, mert az én életem lángba borítója, és szívemnek leigázója, és mindenki sajnálja, hogy úristen, milyen lehet egy medvével együtt élni. De hát ilyen, mert hogy a rádióba is lehet köszönteni, kérlek szépen, úgyhogy nagyon köszönöm azt a sok türelmet, megértést, vidámságot, amit belecsempész egy bármelyik gyakorlatilag napomba, úgyhogy...
Csak egy régi elcsépelt kifejezés jut erről eszembe, az ort külső érzőszívet
hát
takar.
Ez az, ha tudnák a kedves hallgatók. No, Isten éltesse szívem lángba borítóját.
Az agy sokkal hajlamosabb elsorvadni a túl kevés használattól, mint elkopni a túl soktól.
Millás reggeli.
Na nézzük, drága barátaim, mit ír a magyar sajtó. Kínai autógyártó érkezéséről suttognak. Szerintem a futóműbe szembesítsük a Várkonyit ezzel a hírrel, mert ő más akar beszélni, de tegyük ki célul, hogy mi arról beszélünk, amiről mi akarunk. Hiába készül fel másból. Mit szólsz hozzá, Gabikám?
Hát kommentálja egy kicsit, igen. Nyilván egyre, az is érdekes, amit igen. ő hoz, de
egyre
ez
több
fontos.
Arra utaló jel mutatkozik, hogy egy újabb autógyártó vállalat érkezhet Magyarországra, egészen pontosan a kínai Great Wall Motor, vagyis GVM, nem az, akiről szólnak a bulvár hírek, hanem az autógyártó. Már egy évvel ezelőtt is arról jelentek meg értesülések, hogy a vállalat európai terjeszkedéséhez gyártóközpontot hozna létre, és a hetekben a magyar külügyminiszter kínai látogatása és a kínai elnök Magyarországra érkezése kapcsán felerősödtek a találgatások. A hivatalos kommunikációban semmi konkrétum nincs minden esetre, de a pletyka makacsul tartja magát.
Aztán a 24.hu egy kis hátteret ad ahhoz az érdekes készülő tranzakcióhoz, persze nem biztos, hogy megvalósul, ami arról szól, hogy egy magyar cég, hát kormányközeli üzletemberekkel az élen, illetve tekintélyes állami szerepvállalás, állami bankok hiteleivel venni meg a spanyol Talgo vasúti gyártó céget, és nagyjából annyi az új, hogy az Exim Bank is beszáll, és közben megy a háttérben a nagy mozgolódás. Elvileg az ajánlat, amit adnak, az 5 eurós per részvény ajánlat a magyar céget, amit egyébként erre a célra létrehoztak, az a Ganz Mavag Europe Zrt. Nevű projektcég, tehát hivatalosan ő adja az ajánlatot. A Talgónál viszont, a Talgónál a részvényesek örülnek, ellenben a spanyol állam annyira nem örül, mert orosz szerepvállalástól tart, illetve minden, ami Magyarországról érkezik, az már gyanús, azért tegyük hozzá, nem olyan meglepő módon. Úgyhogy miközben itt a pénzügyi előkészítés zajlik magyar oldalról, a spanyolok megpróbálnak versenyt gerjeszteni és konkurenseket előállítani. Nagyon úgy tűnik, hogy a politikai háttér az nincs meg, illetve hogy a politikusok próbálják elgáncsolni ezt a tranzakciót, szóval ennek a hátterét, az újdonság az Exim Bank beszállása, a 24.hu ma reggeli vezetőcikke.
Aztán, hát figyeljünk oda, több helyen is olvasom, most épp a Telexikket kaptam elő, a hagyományos kávéházi cigányzene megőrzését célzó programot indít a kormány, Muzsikáló Magyarország. Néven az 1 milliárd forint értékű visszanemtérítendő támogatásból 5 500 cigány zenész vendéglátó helyi foglalkoztatását segítenék. Ezt a Magyar Turisztikai Ügynökség írta egy közleményben, ezt vett át a fél magyar sajtó. Guller Zoltán, a Magyar Turisztikai Ügynökség elnöke úgy fogalmazott, a magyar kávéházi és hagyományos éttermi cigányzene olyan unikális vendégélményt növelő turisztikai eszköz, minek megőrzése és támogatása kiemelt jelentőséggel bír a hazai turizmus számára. Volt, hogy cigányzenére mulattál?
Nem.
De tudtam, hogy nem. Hát ez, én nekem volt olyan igen. időszakom, amikor egy vidéki agrár felsoktatási intézményben tanultunk, és akkor volt rá alkalmam, hogy elénekeljem a vén cigány hegedű és brácsa kísérettel. Szerintem óriási kulturális szennyeződést ütött ez a akkori városka, de megvan a varázsa kétség kívül, bár az az igazság,
hogy vannak... Felvétel maradt róla fenn?
Remélem, nagyon remélem mindenki érdekében, hogy nem. Illetőleg, hogy mondjam, én nagyon kettősen viszonyulok ehhez a dologhoz. Tehát valamikor kimondottan zavar, hogy étkezés közben oda perdül, és jön a tudod. Az kézzel hegedűben. Na mindegy,
ez a része
hát van egy ilyen is.
Ez a része megvan, hogy nem gondoltam rá, de aztán ott volt ez a lehetőség, amivel nem annyira akartam élni.
Hát egyszer a nagyságos az, asszonynak, hogy... figyelj, próbáld ki. Próbáld ki, egyszer a nagyságos asszonynak. Valami, mert nincs is nótád?
Nincs.
Hát akinek nótája nincs, annak szíve sincs.
Ez így van.
Na tessék, hát mindent elismerem, megtudtunk Ács Gáborra.
Elismerem. És ilyen, most... Hogy is mondjam, ilyen jellegű nótám nincs, akkor inkább így fogalmazik, hogy próbálom menteni a menthetőt.
Hogy én, hogy tudok. Na mindegy, mert lépjünk tovább.
A lényeg az, hogy megszorítások minden, de a lényeg, a fontos dolgokra mindig van pénz. Azért ez a hír is ezt bizonyítja.
Hol zárt? Hol nyit? Mi a sztori? Mit mutat a csárt? Piacok, árfolyamok, forgalom a világ vezető parkettjein és Budapesten.
A tőzsdei helyzetkép támogatója a Magyar Nemzeti Bank.
Hol van már a legutóbbi tőzsdei kereskedési nap, kérdezhetnénk, de hát a nemzetközi...
Tegnap volt.
Tegnap nemzetközi átlaghoz képest jócskán felül teljesített a magyar tőzsde, a BUX pedig új történelmi csúcson zárt kedden. Nem tegnap, hát május 1-én nem volt kereskedés.
Már hol?
A budapesti értéktőzsdén.
Európa nagy részén nem.
4,1%-os pluszban fejezte be a napját a budapesti értéktőzsde irányadó mutatója. Jó is volt a hangulat, az OTP, a Richter és a Magyar Telekom árfolyama is emelkedett, a MOL árfolyama esett egyedül, az OTP 0,7%-ot drágult, a Richter és a Magyar Telekom párosa 0,3%-ot, a MOL meg 0,1%-ot esett. A közepes papírok közül a Graphisoft Park és az Alteo részvénye iránt volt nagy érdeklődés, és ott is pozitív volt a hangulat, mert a Graphisoft Park 3,3, az Alteo meg 1,1%-ot tudott erősödni. Egyébként a vezető négyesben az Opus is belopta magát forgalom tekintetében, úgyhogy őróla is kell beszélnünk, ott is 1,1%-os plusznak tapsolhattak a befektetők. Eközben külföldön a tegnapi kereskedési napon, mert ott nem ünnepelték a munkát, vagy munkával ünnepelték a munkaügyet.
A Londonban kis változás volt, ahol volt kereskedés, de az Amerika izgalmasabb, mert ott kamatdöntés volt. Ugye szerdai napon a Fed meghozta a legfrissebb döntését, várakozás az volt, hogy nem változtatnak, inkább a kommunikációra figyelt mindenki, és hát nagyon érdekes nap volt, vagy érdekes ármozgások alakultak ki, mert alapvetően a semmi, illetve a viszonylag szigorú hang az valamiért tetszett a piacnak, tehát a Fed elnök arról beszélt, hogy hát semmi ok a kamatcsökkentésre, de úgy tűnik, hogy a piac, de hogy a következő nem lesz emelése, és ennek először örültek, de hát ez nem volt benne a pakliban, hogy már most a következő nem emelnek, ez egy kicsit olyan furcsa volt. Minden esetre a nap nagy részében ilyen nagyon minimális, szűksávban mozgó indexek, ugye a Nasdaq kicsit mínuszban, az S&P is, a Dow Jones meg egy kicsit pluszban volt a nap első felében. Jött a döntés, jött a duma a Fed részéről, akkor 10 perc alatt fölment, akkor megállt, akkor megint nem ment sem erre, majd a utolsó negyed órában meg leütötték, gyakorlatilag pontosan szinte pontra ugyanoda, ahonnan jöttek a piacok, úgyhogy a grafikon úgy néz ki, hogy mint egy nyerges vontató, tehát egy nagy semmi, utána egy fülke, aztán vissza ugyanoda az elejére, és...
Te figyeld már, ez a csávó mekkora átmegy. Én 43 és fél éve vezetek vele rádióműsort, bevallom őszintén így utólag, egyik mélypontja az, amikor Ács Gábor tőzsdehíreket mond, ugye? Így szoktunk mosolyogni rajta, Szóler Andrész fordulok közben. És most egészen plasztikus és szórakoztató tőzsdehíreket rittyentett, ugye?
Nagyon vicces volt.
Tovább
kapikán.
Igyekszem. Visszaesett, ugyanodon indult, és a napnak a nagy részét töltötte, mert állítólag a végén megkitalálták, hogy mégsem olyan jó, amit mondott a fedelnő. Tehát hallották egy másfél óra korábban is, tehát teljesen értelmetlennek tűnik. Tök mindegy, ez történt, hogy miért, azt meg nem tudjuk, az mindig utólagos belemagyarázás. Gyors jelentések jönnek, egy nagy elmozdulás volt nálunk is, ismert és népszerű cégek részvényei közül, megütötték a Starbucksot 15%-ot szakadt, nem voltak elégedettek a befektetők a számokkal. Ennyit az amerikai tőzsdéről.
Tőzsdei helyzetkép hangzott el a Millás reggeliben. Tőzsdei helyzetkép hangzott el a Magyar Nemzeti Bank támogatásával.
Hogy telt a majális? Szoller Andreához fordulok.
Mit kértek a felvonulók?
Igen.
Szerencsére én csak otthon vonultam a nappaliból a konyháig, meg vissza.
Hát vagyunk így egy páran, én sem mozdultam ki kivételesen.
Jól esett.
Én meg akkor átfutottam, hogy alig tudok járni.
Már meg
hova?
Én.
Vagy ki elől? Vagy mi történik?
Hát, korábban nem lett volna probléma ilyen 20-22 kilométeres túrákkal megfutva, de miután az ember sajnos a punyadás útjára lépett, ami korábban nem volt megterhelő, az most már igencsak kivesz.
És merre jártál?
Belőle. Hát a sárga túrák voltak tegnap, és annak az egyik 20 kilométeres résztávja.
Egyébként a sárga... Dobtál egy sárgát?
Egyébként a sárga jelzés, hát vele jár, nyilván, meg még más is, de abban nem menjünk bele, helybe se kellett volna. Szóval a sárga jelzés nagyon-nagyon szép helyeken megy, az egész egyébként Esztergomtól a Budaörség, bármelyik részét merem ajánlani, kevéssé ismert egyébként, mint a piros meg a kék, de...
De az nem egybefüggő.
De az egybefüggő, az végig. És ez a túra,
de Magyarországon
szól,
végig?
Igen, ez itt, igen. Több is van, de ez egy egybefüggő Budai Hegység Pilis sárga, ez egybe van, és ez a teljesítmény túra az egészet bejárja. Tehát a faszalegények, ők mondjuk elindultak Esztergomból, és az egész 70-es tolták nyilván,
úristen,
meg a futók, de vannak különböző résztávja, és nagyon kellemes. Mindig május 1-én van, azért jó egyébként. Köszönöm szépen, melegíteni kell előtte, írja a hallgató. Ez valóban így van. És valóban elmaradt, és az én mondásom mindig is az volt, hogy az első 2 kilométer a melegítés, az utolsó 2 kilométer pedig a levezetés. Tudom, hogy ez nagyon, hogy ráfázik az ember, meg minden, csak tényleg olyan nehezen veszi rá magát. Hát, mindegy.
Főleg de ebben a korban.
Teljesen igaza van, főleg ebben a korban, de próbálok rajta változtatni. Már mint egy 40 éve.
No, hát Ács Gábor így töltötte, kérem szépen, a majálisát.
De csak azért mondtam el, hogy ti is túrázatok, mert nagyon szép az
erre rész. Akartam felszólítást tenni éppen, de én több időnk nincs erre, mert Szoller Andi jön a hírekkel.
A mai világban könnyen félrevezetnek a csodadoktorok és a hihetetlen megoldások. Az eredmény? Hája pocin marad, a fej még mindig tar, a profit meg az ablakban. De már is segítenek a legjobb orvosok. Doktor megelégedés, doktor higgadság, doktor vidámság és doktor nyugalom.
Doktor úr, ennek össze-vissza ver a GDP-je. A pulcosa meg egy csökkenő gyertya.
Két végéről égette. Ezt visszakalapáljuk, és olyan hozamgörbénk lesz, amilyet még doktor Alonso Mózdi sem látott.
Millás reggeli.
A gazdasági Muppet Show.
Figyelem! Fogyasztása függőséget okoz. A Millás reggeli főtámogatója az idén 100 éves Magyar Nemzeti Bank.
Jó reggelt kívánunk, kedves hallgatók! 7-es óra, 8-as perckor folytatódik a Millás reggeli műsora itt a Rádió Café 98.0-án Ács Gáborral.
És Mihálovics Andrással. És
van nekünk 0630-as 6980980-as SMS, WhatsApp és Viber számunk. Légy szíves, tallózzál, mert indokolatlanul hanyagoltuk a hallgatókat az elmúlt időszakban.
24 perc.
Nem jó, de nem is tragikus.
Igen, írt a D-kartás a szokásos útvonaláról, tehát Gödről, Zugló, Hervin a mezőre, de hát ez mondjuk még negyed hétkor volt azóta.
Igen.
Nyilván romlott a helyzet, csak későn találtuk meg az üzenetet. Aztán...
Valaki dohók, hogy mennyi ideig tart egy zebra felfestése.
Szusénak nem elég tojás a feje, pedig az író úgy mutatta be, de a többi szerencsétlen poárra utánzat még annyira se. utánzatnak, még annyira se tojás a fejed, tehát írja a hallgató.
Ez igaz, ez egy kortünet. Egy napos ünnep előtt olyan vásárlási pánik tör ki, mint hogyha egy hétig lennének zárva az üzletek. Nevetséges, ezt meg tudom erősíteni, ez mindig.
Szerintem ez így nem igaz.
Mi, ez a mind meghalunk, nem lesz hónap nyitva a bót, ez
egy... Nézd, amikor van egy egynapos ünnep, és mindenki előre hozza a vásárlását, akkor értelemszerűen sokkal többen mennek be az előző nap délutánján. El kell kerülni azt az időszakot, aztán kész. Tehát most ennyit, hogy oda terelik az embereket, ezzel nem nagyon tudsz mit csinálni. Úgyhogy itt szerintem nem az emberek hülyék, hát illetve lehet, hogy most van, aki dolgozik, azért elég sokan nem tudnak elmenni napközben vásárolni, és akik másnap mentek volna, azok is bele kényszerülnek emiatt a vásárlásba, úgyhogy én ezt nem látom olyan tragikusnak, kétségkívül sokan vannak, meg az üzletek a lejáratok miatt úgy rendelnek, hogy sok minden kifogy estére, ez nyilván bosszantó, de ezzel sajnos együtt kell élni. Mi volt még? Ja, hát azért nehogy már kifelejtsük Gézó életképét. Nagyon érdekes megfigyelni azt, hogy emberek teljesen csacsogó témákban a jelentéktelen dolgoknak mekkora őszinte figyelmet tudnak szentelni, hát ez valóban így van. Szerintem mindenki találkozott ezzel, így is van.
Na nézzük akkor a Budapest rovatot.
Egyre nagyobb buborékban élünk, de milyen szép és színes ez a buborék.
Budapest, Budapest, te csodás!
Hírek, információk, események, érdekességek a fővárosból és környékéről.
No, hát mi folyik a Ferihegyi gyorsforgalmi út?
A Ferihegyi gyorsforgalmi, egy teljesen normális kis felújítás folyik a nem a gyorsforgalmin, hanem a leágazó, igen, a reptére leágazó, igen, a négyesről leágazó csomópontban. Rendesen kommunikálják, hogy éppen melyik részét újítják föl.
Nekem most egy húzósabb rész következik, ugye?
Szerintem nekem úgy tűnik, hogy tök profi megy az egész. És
a fél magyar sajtó ezen hála istenkedik, hogy...
Klikket vadászik, a teljesen értelmetlenül és feleslegesen.
Ez több időbe te lehet kijutni, forgalom korlátozás, sütörtöktől,
igen,
repülőtér csomópontja előtt lévő felüljáron ezt közölt az
illetékes. A klikvadász.
A reptér minden irányból megközelíthető lesz, csak forgalomkorlátozás lesz az M4-es autóúton, a felújítás várhatóan május 6-án fejeződik be. Akkor lapozzunk.
Egy plusz egy sáv, ami tényleg talán bosszantó lehetett, amikor nem tudtál a főváros felé fölhajtani, az már nincsen, azon a szakaszon túl vagyunk. Most is lesz egy plusz egy sáv. Ebből nagyjából tényleg annyira érdemes fölhívni a figyelmet, hogy kicsivel kisebb lassulások lehetnek. Nyilván, hogyha baleset történik, akkor egyébként is bedugulhat. De érdemes rákeresni és tervezni.
Ennyi. Kiadtuk a jelszót, hogy legyen mini Dubaj, is lett mini Dubaj, mert hogy az országgyűlés megszavazta.
Kiadtuk.
Igen.
Te is.
Hát én is. Kedden a törvényjavaslatot a mini Dubaj néven elhíresült beruházást érinti. Egyből kampánytéma lett, az összes főpolgármester jelölt elmondta a véleményét.
De ez tök érthető.
Ezeket nem akarjuk természetesen újra. Inkább menjünk át, hogy egy másik eldöntött tény is kiderült a hétvégén, mert hogy Lázár János bejelentette az új kampusz, új Pázmány kampusz építését. Ott ugye elég sok vita volt megint, csak akárcsak a mini Dubaj kapcsán, hogy ott inkább park kéne, meg zöld felület, hát kérem szépen, kezdődhet a Pázmány kampusz beruházás, miután a kúria megsemmisítette a Magyar Rádió egykori épületére kimondott változtatási tilalmat, amivel a 8. kerületi önkormányzat akadályozni próbálta az egyetemi és a kerületi fejlesztési terveket. Ezt Lázár János tette közzé a saját Facebook oldalán, így kommunikál a kormány több tagja is Facebookon keresztül. Aztán...
Van egy kis vita a ligetvédők és a főkert között azzal kapcsolatban, hogy milyen fákat vágtak ki a ligetben. A ligetvédők azt mondják, hogy nem kellett volna, a főkert pedig azt mondja, hogy balesetveszélyes fákat vágtak ki szakszerűen.
Oké, hát, de az a baj, hogy ezt ilyen szakmailag nagyon nehéz megítélni.
Mi biztos, hogy nem tudjuk megítélni. Nagyjából a főkert tevékenységével kapcsolatosan azért ilyen komoly szakmai kritikák az elmúlt években nem merültek föl. Úgyhogy ennyit tudunk hozzátenni, ami nem azt jelenti, hogy ne lehetne ez másképp is.
Unatkozik, vásároljon laktanyát, illetve most már nem, mert eladták, 2,2 milliárd forintért elárverezték az Újpesten található egykori Petőfi Sándor laktanyát. Külsőváci út 119-es szám alatti ingatlanra április 15-ig lehetett licitálni 4 napig. Kiderül, hogy egy ajánlat érkezett, a nyert is, ez az ajánlat a vevő személye egyelőre ismeretlen, 63.333 négyzetméteres területen. Most némi nosztalgia következik, a Petőfi laktanya volt az egykori Honvéd folyami flottilla bázisa, kérlek szépen. Irigyeltük, oda a csókosok kerültek a Honvéd folyami flottillához, mert arany életük volt, de mindegy. A 2001-es haderő átszervezés során a flottillát megszüntették, a bázist bezárták, azóta elhagyatott, az itt található épületeket elbontották, a laktanya vagyonkezelője, a Honvédelmi Minisztérium volt ez idáig. Úgyhogy a környéken élők régóta szerették volna elérni, hogy ne illegális hulladéklerakóként működjön a terület, hanem kerüljön be a város vérkeringésébe. De mivel nem tudjuk, hogy ki a vevő, és nem tudjuk, hogy mit akar kezdeni a laktanyával, még kétséges, hogy bekerül-e a város vérkeringésébe, biztos majd lakópark lesz ott is.
Még a fakivágáshoz csak egy kis adalék. A Főkert a Telex kérdésére elég részletes választ adott, és abban például ilyenek vannak, hogy igen, valóban nem szoktak ebben az időben, de ha beteg volt és balesetveszélyes, akkor ugye az más jelent. A balesetveszélyességet képesített favizsgálati szakembereink a Magyar Faápolók Egyesület által kidolgozott módszerrel állapították meg. Amúgy az ilyen munkát minden esetben zoológiai vizsgálat előzi meg, és ennek...
Hát, hogy nincs, gondolom.
Igen. Tehát itt hozzáteszik a szakmai részt is.
Gatyás őv nem fészkel el. Azt megnézzük. Figyelj, a következő hír csak azért rakom be, mert minden ilyen hírblokk végén kell kis színes, tudod, hogy pandakölyök született. A mi pandakölykünk ezúttal a tok, mert hogy a Balatonban idegen honos tokot találtak. Ez nem egy valaminek a tartója, hanem ez egy halfajnak a neve. És két horgász is kifogott tokhalat a Balatonból, de megijedtek, mert nem tudják meghatározni a faját, mert hogy védett a vágó tok, és hát ugye nem akartak büntetést kapni, tök jogos, de közben a Balatonhal oldal azt kéri, hogy alulnézetből vizsgáljuk meg a halat.
Ezt hogy kell, fölemelem? És...
fölemeled és megnézed a hasát. Aha. És kérlek szépen, a szibériai tok volt az, amit kifogtak,
nem az ugyanazt látom.
Várjál, most elmondom a használati utasítást, figyelj. Ezért hoztam az egészet be a rovadba. Annak érdekében, hogy a fogott tokféle meghatározása pontos legyen, segítséget adunk, ez abban a közleményben. A kecsegét egyértelműen azonosítja, hogy bajusz szálai rojtozottak, hátra simítva elérik a felső ajkat. Tehát rojtozott felső ajkat eléri, kecsege. A vágótok, ami ugye védett, bajusz szálai simák, hátra simítva nem érik el a felső ajkat. És az idegen honos faj, a szibériai tok, vagy lénai tok, bajusz szálai simák, hátra simítva elérik a felső ajkat. Tehát érted, hogyha kifogsz egy ilyen tokfélét, hátra simítod, ja, megnézed a bajusz szálait, hogy az sima, és nem éri el a felső ajkat, akkor ugye elvédett. Ha eléri a felső ajkat, viheted haza, és már sütheted is. Aha. Meg. Utolérhetetlen, nem? El tudom képzelni, ahogy ott a horgászok nézik a bajusszálak redőit, illetve simogatják a felső ajakhoz a toknak a bajszát. Na, hát milyen szórakoztató volt ez a Budapest rovat.
Nekünk a Gellért hegy a Himalája. A Millás reggeli fővárosi és agglomerációs infóbuborékja hangzott el.
Nyugodjon meg! Nekik azt mondtuk, maguk az őrültek.
Millás reggeli.
A most következő beszélgetést azoknak ajánljuk, akik úgyse hallgatnak bennünket, hiszen hosszú hétvégéznek, ahelyett, hogy termelnék a GDP-t. Egészen ijesztő adatok láttak ugyanis napvilágot. Mindig is szoktam ezen élcelődni, hogy érjük utol Romániát, de kiderült, hogy ez cseppet sem vicces, hanem nagyon komoly felszólítás. Hogy miért, ezt elmondja Hornyák József, a Portfolio.hu elemzője. Szervusz, jó reggelt kívánunk!
Jó reggelt, sziasztok!
Én mindig azt mondom, hogy termeljük a GDP-t, mert nem érjük utol Romániát, de hát azt mondják, hogy ja, hát a románoknak van honnan föltápászkodniuk, és hiába termelik jobban a GDP-t, mi nálunk, hát messze vannak ők még tőlünk, meg mire elérik a fejlettségi szintet, meg miért nem laktok akkor Romániába, hogyha annyira fejletnek gondoljuk. Hát lassan ezeket a dolgokat revideálni kell, mert hogy miben előzte meg ezúttal Románia Magyarországot?
Nagyon úgy néz ki, hogy Románia felzárkózott Magyarországhoz, És most már nem csak olyan dolgokban, mint az egyfőre jutó GDP, ami egy kicsit így nehezen kezelhető, vagy nehezen fogható meg az átlag ember számára, hanem olyan dolgokban is, mint például a fizetésünk. Éppen most ugye a fizetésben előztek meg bennünket. Gyakorlatilag a Romániában a béreknek a vásárlóértéke az már ugyanolyan, illetve a magyarországi előtt jár. De gyakorlatilag ez nagyon nehezen volt elképzelhető például 10 évvel ezelőtt, hiszen még akkor a magyar bérek egy 20-25%-kal többet értek, mostanra viszont beértek minket.
Milyen adatok alapján lehet ezt megállapítani?
Igen, a béreknek az értéke az mindig egy nehéz ügy, egy nehéz kérdés, hogy hol ér többet, hol ér kevesebbet. Nagyon sok összehasonlítás létezik erre. De a legjobb összehasonlítás az az alapvetően, hogyha megnézzük a nettó fizetéseket, ugye mégiscsak azt lehet elkölteni, és át kell számolni a magyar fizetéseket, a román fizetéseket, mindegyiket először euróra, és hogyha euróra sikerült ezt átváltani, utána már csak az árszintekkel kell korrigálni ezeket a béreket. Vannak olyan országok, amik drágábbak, vannak, amik kicsit olcsóbbak, és hogyha ezekkel az árszintekkel is elvégezzük a becslést, akkor az adódik, hogy bizony Magyarországon az infláció az nagyon magas volt az elmúlt években, és emiatt hiába nőttek jelentős mértékben a keresetek Magyarországon nettóban, az infláció miatt, az infláció megette ezt, és az infláció miatt visszaestek például tavaly is a reálbérek, evéget pedig sajnos nem tudtuk tartani a lépést a régióval.
Te vásárlóértéknél egy alapvető fogyasztói kosárral, alapvető élelmiszerekkel számolunk, vagy szolgáltatások is benne vannak?
Meg hányfős családnál, mert az sem mindegy, hogy egy egyfős családról, vagy egy 15 fős családról beszélgetünk.
Így van, gyakorlatilag a fogyasztói kosárban benne van minden, ami az inflációba is benne van az Európai Unióban, tehát teljes fogyasztói kosárról van szó, és abszolút nem mindegy, az sem így van, hogy mekkora, milyen háztartásról beszélünk. A legegyszerűbb történet általában az egyfős háztartásról beszélni, hogyha egy átlagkeresetet veszünk, és ez az alapvető legfőbb mutató, az átlagkeresetben egyfős háztartásnál a román bérek mintegy 5%-kal előzték meg a magyart vásárlóerőparitáson. Hogyha pedig megnézzük, hogy a gyermekes háztartások esetében mi a helyzet, mondjuk egy két gyermekes, kétkeresős háztartásnál, akkor ott egy kicsit kisebb, csak 1-2%-os jelenleg az előzés. A családi adókedvezmény az azért némiképpen segít Magyarországnak. Azonban az is egy fontos tényező, hogy amíg a gyermekes háztartásoknak nagyobb volt az előnye egy 3-5 évvel ezelőtt Magyarországon, most már ugye elfogyott az előny az ő esetükben is, és már román háztartásoknál van meg ez a nagyon szerény mértékű előny. Ez pedig azzal is összefügg, hogy a családi adókedvezmény az nem nőtt Magyarországon, tehát nominális értéken változatlan maradt az elmúlt években a gyermekek után.
Hogyha ezt a két országot így kiemeljük, de egymás mellé tesszük, hogy jó, itt most volt egy változás, Románia előbbre kerül, de mondjuk így együtt ők hol vannak a teljes európai toplistán. Általában már csak annak, hát talán túlzás, hogy örülhetünk, de hogy igazából ez maradt nekünk, hogy hát még legalább egy jó pár listán, legalább még Bulgária mögöttünk van. Itt is ez a helyzet, vagy mondjuk itt azért kicsit jobban áll ezzel együtt ez a két ország?
Ja, ha megnézzük, hogy Románia az Európai Unióban hogy teljesített, mióta belépett, akkor azt látjuk, hogy a kelet-európai térség egyik nagy nyertese volt, hiszen egyfőre jutó GDP-ben is sikerült jelentősen előrelépniük, illetve egyfőre jutó fogyasztásban is. Hát a fogyasztást tekintve a románok nagyon jelentősen tudták növelni az életszínvonalukat. Magyarországon viszont sokkal kisebb mértékben volt jellemző a fogyasztásnak is a növekedése. Ezek az értékek, ezek az adatok összefüggnek egymással alapvetően, hiszen akkor tudjuk jobban növelni a fogyasztásunkat is, hogyha a bérünk is nagyon jelentős mértékben emelkedik. Ha megnézzük például a román egyfőre jutó fogyasztást, akkor az EU átlag 80%-a környékén mozognak. Azt gondolom, ez egy eléggé magas mutatószám, és azért lehet némi okunk arra, hogy kétkedjünk, hogy talán nem is ilyen magas a román fogyasztás, de egyre több adat mutatja azt, hogy azért tényleg szépen jönnek fel, szépen mennek előre. És ha mellé tesszük, hogy Magyarországon csak 68%-os az egyfőre jutó fogyasztás, hogyha az EU átlagot ugye 100%-nak vesszük, akkor azért aggodalomra van okunk. És abszolút, ahogy mondtad is, csak Bulgáriát előzzük, Bulgáriát is csak egy statisztikai hiba határon belüli értékkel, hiszen Bulgária is nagyon jelentős mértékben fejlődött fogyasztásban is jöttek fel az elmúlt években. Ha megnézzük, ugye akár Bulgáriának, Romániának, Magyarországnak, Lengyelországnak grafikonjait, akkor azt látjuk, hogy Magyarországnak egy ilyen elég lapos kis lapos kis röghegységről van szó, miközben Románia, vagy pedig Bulgária abszolút nagyon nagy mértékben tör előre, és nagyon gyors a növekedés üteme.
Épp a trendet akartam kérdezni, mert ugye mindig azt szoktuk mondani, hogy éppen leszakadunk a régióból, és akkor ezzel lángol a vita, hogy akkor ez igaz-e, hogy leszakadóban vagyunk már a közép-kelet-európai régión belül is, vagy éppen felzárkózóban a többiekkel, csak lassabb ütemben. Ez hogy néz ki így kívülről?
Hát abszolút az egész közép-kelet-európai térség az felzárkózik az Európai Unióhoz, tehát nincsen olyan ország, amelyik ne zárkózna föl, ahol ne lenne konvergencia, de csak Magyarországon például ez lassú, ez a konvergencia. Akárhogyha a fizetéseket nézzük, ami most ugye a legfrissebb adat, vagy hogyha a reál GDP-t vagy a fogyasztást, ugye ezek korábban jelentek meg, Bot Péter Ákos is írt erről egy cikket, hogy ideje lenne talán most már reális célként kitűzni azt, hogy Romániát utolérjük, és nem Ausztriát. Sajnos egyre több adat azt mutatja tényleg, hogy a trendeket tekintve a román felzárkózás az nagyon gyors. Lengyelország mindig is erős volt, mindig is nagy belső piaccal rendelkező országként a válságos éveket is jobban tudta viselni, akár hogyha a 2008-2009-es világgazdasági válságról beszélünk, vagy a Covid-válságról, Lengyelország ezeket rendre jobban jól tudta kezelni, tehát az ő felzárkózásukat ez nagyon jelentős mértékben segítette. Magyarországon pedig az volt a jellemző, az volt a helyzet, hogy békeévekben tudott azért előre menni a gazdaság, az EU források lehívása is segített nekünk, de amikor jöttek a problémák, akkor mindig megakadt a felzárkózásunk. Hát ilyen volt a világgazdasági válság, az nagyon lelassított bennünket, de a Covid-válság, az energiaválság, az inflációs válság szintén ezek mind-mind lelassítottak minket.
Oké, nagyon szépen köszönjük a pillanatfelvételt, és küldjük mindazoknak, akik hosszú hétvégéznek, wellnesseznek valahol. Köszönjük, hogy itt voltál, szép napot!
Köszönöm, sziasztok!
Szia! Hordják Józseffel, a Portfolio.hu elemzőjével beszélgettünk. Most jön a napközi, aztán pedig kicsit kibervédelem, kiberbiztonság ügyében jövünk vissza a nulladik faktorral, elsősorban vállalkozóknak ajánlva.
A csalás nem vészel, csak átalakul. Napjaink átverései a digitális térbe költöztek. Kis odafigyeléssel ezek jó része elkerülhető, a többire pedig lehet készülni. Erős jelszavak, kétfaktoros és biometrikus azonosítás, adatvédelem. De a nulladik faktor a tudatosság. Ne feledd, a csalás nem vészel, csak átalakul. Nulladik faktor, a Millás reggeli digitális biztonsági rovata következik.
Na kérem, hát kisvállalkozóként ki lenne kíváncsi az én adataimra, miért lopnák már el? Nekem nincs erre se pénzem, se időm, hogy ezzel foglalkozzak. Vettem egy dobozos vírusírtót 1997. decemberében, azóta az működik. Hát, na ez a nagy baj, ha így gondolkodunk, hogy miért Cserháti Vencel, a Huawei Technologies Magyarországért és Nyugat-Balkánért felelős kiberbiztonság és adatvédelmi vezetőjével fogjuk megvitatni a kérdést. Jó reggelt kívánunk!
Jó reggelt kívánok, üdvözlöm a hallgatókat!
Mennyire jellemző ez a mentalitás a KKV-k körében, mik a tapasztalatok?
De az a tapasztalat, hogy általában a KKV-k is az utolsó szempontnak gondolják a kibervédelmet, még egyelőre nem úgy tekintenek rá, hogy hogy szükségünk van rá, mintha vagyonvédelem lenne, pedig itt vagyonvédelemről van szó, csak éppen a kibertérben. Itt is szükség lenne költeni arra, hogy úgymond biztosításra költeni, hogy megvédjük magunkat, illetve elkerüljük azokat az incidenseket, amikből aztán később olyan problémák adódhatnak, amik akár anyagi károkat is okoznak.
Mennyire védtelenek a magyar KKV-k, vagy talán nyithatjuk is a spektrumot Európába, az európai KKV-k egy esetleges kibertámadással szemben?
A Huawei Európai Központja egy kezdeményezést indított együttműködésben az Európai Innovációs Technológiai Intézettel és a Nemzetközi Digitális Alapítvánnyal, és ez a kutatás azt állapította meg, hogy a KKV-k 57%-a szerint a kibertámadás olyan súlyosan érinteni a vállalatukat, hogy az lényegében csődhöz vezetne.
Aha, ez azért ijesztően magas arány.
Igen, ez nagyon-nagyon magas arány. És mivel a KKV-k európai szinten ugye az ellátási lánc részei többségében, ha belegondolunk a számosságukba, akkor 99% az európai cégeknek KKV, ez 25 millió céget jelent, a GDP-nek, az európai GDP-nek az 50%-át adják. Tehát nagyon-nagyon fontos az, hogy a KKV-nek milyen kiberbiztonsági fejlettsége van, hiszen az egész európai gazdaság múlik ezen.
Igen. Ha már beütött a baj, akkor van-e szám arra, hogy mi miatt üt be a baj? Mennyire vannak technikailag, emberileg felkészülve egy kibertámadás kivédésére, kezelésére a KKV?
Igen, bizonyos kutatások szerint az incidensek 82%-a emberi mulasztás, tehát a tudatosság hiányából adódik, és ezeknek is a háromnegyede elsősorban a gyenge hitelesítési információk, tehát gyenge jelszavak, ugye nagyon rövid, túl egyszerű, illetve a multifaktoros, a többfaktoros azonosítás hiánya miatt következik be. Tehát, hogyha ezt kezeljük, illetve szintén a tudatossághoz tartozik, hogy gondolkodjunk mielőtt kattintunk. Nagyon sok incidens abból adódik, hogy egyszerűen nem figyelünk oda, hogy az adott csatolmány honnan érkezik, vagy az e-mail, nem tudjuk azonosítani azt, hogy ez igazából egy csaló e-mail.
Igen.
Ha ezt a két dolgot sikerülne javítani, ezen javítani, akkor én azt gondolom, hogy a problémák 60-70%-át sikerül neki küszöbölni.
És ez ráadásul nem is pénzkérdése, mert ugye azt lehet mondani, hogy jaj, hát nincs pénzem még a kiberbiztonságra is sok egyéb mellett, de hát arra, hogy egy kicsit elbeszélgessek az emberekkel erről, meg a munkavállalóimmal arról, hogy ne kattintsanak mindenre, az igazán nem pénzkérdése. Egyébként mennyire van forrás a kiberbiztonságra ebben a szektorban?
Nyilván cége válogatja, a természetesen a nagyvállalatoknál ez nem kérdés, ott kell, hogy legyen erre forrás, de a kis vállalatoknál erre nincs. A kutatás szerint 93%-uk nem rendelkezik IT-szakemberrel, dedikált IT-szakemberrel, tehát akkor ki kezeli a kiberbiztonságot? Csak a cégvezetőre, illetve az alkalmazottakra hárul ez a felelősség. Ők azok, akiknek igazából egyfajta kultúrát kéne bevezetni az adott kisvállalkozásokhoz.
Van egy kezdeményezés, és igazából ez adta az apropóját erről, hogy beszéljünk, mert hogy készült egy útmutató direkt a KKV-knak. Miről van ebben szó? Hol lehet ezt elérni? Mi volt a célja ennek, amikor ezt megalkották?
Hát, ahogy mondtam, ez egy európai kezdeményezés volt, a Huawei-nek a brüsszeli központja kezdeményezte. Ezt mi Magyarországon testre szabtuk, illetve lefordítottuk, és két héttel ezelőtt kiadtuk ezt az úgynevezett kis kiberbiztonsági kézikönyvet. Ebben igazából tanácsok, gyakorlati információk vannak, amik segíthetnek a kibertámadások megelőzésében. Szó van benne arról, hogy miért fontosok a KKV-k, mik a legfontosabb kihívásaik, pont amiről beszéltünk, hogy az emberi tényező, a pénzhiány, a szakemberhiány. Mit lehet tenni ezek ellen? Mert hogyan tudjuk elkerülni a veszélyeket? Szó van benne külön fejezet arról, hogy hogyan tud az Európai Unió segíteni, illetve ez természetesen Magyarországra is, Magyarországon is vannak olyan szervezetek, akik tudnak segíteni a KKV-knak, oktatással is akár, de forrásokhoz, hozzájutáshoz is, illetve a legvégén vannak hasznos linkek. Európa és magyar weboldalakhoz egyet kiemelnék, mert a zsaroló vírus támadások azok nagyon gyakoriak, hogyha már beütött a baj, és megtörtént a zsarolóvírus támadás, akkor mit tudunk tenni? Van egy olyan oldal, amit ez az Europolnak az ezzel kapcsolatos oldala, ahol praktikus információk vannak arról, hogy na most akkor mit tegyünk. Külön kulcsok is vannak akár, tehát elképzelhető az is, hogy lehet, hogy megtörtént a titkosítás, de ezt nagyon egyszerűen fel lehet oldani.
Oké, hol lehet ezt a kiadványt egyébként elérni, ha most valakinek felkeltettük ezzel az érdeklődését ezzel a beszélgetéssel?
Igen, a Huawei Magyarország, Huawei Hungary-nak a LinkedIn oldalán is van erről egy bejegyzés, ott van egy link, illetve az Informatikai Vállalkozók Szövetségének a honlapján is megtalálható egy link, amin keresztül le lehet tölteni ezt az útmutatót.
Jó, nagyon szépen köszönjük az összefoglalót, felhívtuk a figyelmet a problémára, reméljük sokan hallották ezt a beszélgetést. Szép napot kívánunk!
Köszönöm szépen a beszélgetést!
Viszonthallásra! Cserháti Vencellel beszélgettünk, a Huawei Technologies Magyarországért és Nyugat-Balkánért felelős kiberbiztonság és adatvédelmi vezetőjével. Megyünk tovább, heti alapozó rovatunkban rendhagyó könyvajánlót hallhattok.
A csalás nem vészel, csak átalakul. Készülj fel minél nagyobb digitális biztonságra a nulladik faktorral. Megfelelő alapozás nélkül semmit nem lehet jól megépíteni. Kerüld el az alaptalan döntéseket. Ne építs ferde pénztornyot. Támogasd meg tudásodat a Millás reggeli heti alapozójával.
Ahogy ígértük, egy rendhagyó könyvajánlót fog tartani Gyurcsik Attila, az Akkord Alapkezelő ZRT vezérigazgatója. Ne is habozzunk, rohamozzunk, milyen könyvről van szó, és miért keltette fel a figyelmedet. Szervusz, jó reggelt!
Jó reggelt kívánok, sziasztok! Tehát így akkor lelőjük az elején a poént.
Hát azonnal.
Nem, körbe is írhatod, tehát van egy percünk.
Nem, ez a Péter Attiának hogy angolul Outlive, magyarul pedig aztán Végig élni címen megjelent könyve az, ami mai könyvajánló. Ez akkor rendhagyó, ugye, mert mi nem csináltunk könyvajánlót.
Nem, meg azért általában ilyen pénzpiacokhoz kapcsolódó dolgokról
szoktunk beszélgetni. Nem erről a témáról szoktunk beszélgetni, igen.
Igen. De szerintem egyébként ez rendkívül fontos, és rengeteg leágazása van a közgazdaságtan területére is egyébként, de hogy ne kalandozunk egyből ilyen messzire. Tehát, hogy alapvetően, hogy amiről írtam, meg amire gondoltam, hogy érdemes beszélni, nyilván a cím is ez, hogy ki ne szeretne örökké élni, tehát nyilván mindenki szeretne örökké élni, és hogy ugye itt kétféle, vagy hát sokféle nézet van, de ez most egy nagyon népszerű téma egyébként az Egyesült Államokban is, és nagyon sok eltérő nézet van ezzel kapcsolatban. Nyilván van ez a klasszikus hozzáállás, hogy majd az orvostudomány megoldja helyettünk, tehát előbb-utóbb, vagy most már van olyan injekció, amivel ugye le tudsz fogyni nagyon gyorsan, nyilván az a remény, vagy hát abba bíznak sokan, hogy majd minden ilyen egyéb krónikus betegségre is lesz egy injekció, egy tabletta, egy valami, amivel akkor ezeket a problémákat akkor így kvázi gyorsan megoldod, és akkor nem kell semmit tenne, tehát élhetsz kvázi. Most azt mondom, hogy felelőtlenül, de hogy többé-kevésbé felelőtlenül, és egyébként majd az orvostudomány meggyógyít. Szóval van ez a nézet, és van ez a másik, és egy picit erről szól ez a könyv is, hogy azért érdemes egy kicsit tudatosabban odafigyelni az életedre, az életmódodra, és hogy ma már azért vannak olyan kimutatható dolgok, amikkel igenis ezeket a klasszikus, krónikus betegségeket egyébként meg lehet előzni. Tehát, hogy, vagy nem lehet, nem azt mondom, hogy meg lehet előzni, de az, hogy a bekövetkezésüknek a valószínűségét érdemben tudsz csökkenteni, az lehet. És erről, részben erről szól ez a könyv, hogy ad egy ilyen aktuális látképet arról, hogy egyébként milyen stratégiával a tudomány mai állása szerint egyébként miket lehet tenni annak érdekében, hogy nem csak, hogy sokáig éljen, mert egyébként azt nyilván az orvosok el tudják élni a sok esetben, hogy sokáig éljen, hanem hogy mondjuk minőségi módon is élhessél sokáig. Uh-huh. Nagyon egy levegővel ennyi.
Az egészséges életmód, no túlsúly, sok mozgás, sok zöldség, ezen túl is vannak még.
Hát ez egy 500 oldalas könyv, tehát én nagyon sok mindent leír, és nem csak azt, hogy leírja, hanem nyilván el is mondja, hogy miért van itt. Tehát ami miatt nekem ez a könyv tetszett, az az, hogy van egy ilyen okokozati összefüggés, meg néhány szám, meg statisztika, ami elmagyaráz, hogy miért vannak ezek a dolgok így. Egyébként, ha valaki ezekre a dolgokra egy picit jobban odafigyel, azzal önmagában az is sokat nem veszít, de nekem van egy ilyen szempontból egy ilyen másik oldal is ennek a történetnek, mert régóta foglalkozok ezzel a témával. Szerintem a magyar társadalomnak az egyik legsúlyosabb kihívása lesz az elkezdkező 10-20 évben. És az azért érdekes, mert egyébként ezzel nagyjából nem azt mondom, hogy senki nem foglalkozik, de így elszoktunk efelett siklani így a napi problémák miatt, gondolom. Hát az, hogy tehát Magyarországon van egy elég komoly ilyen demográfiai, szerintem válság egyébként, ami ilyen lassan őrlődik. Tehát ugye valójában két dolog van, egyrészt nagyon alacsony a születésszám, az még ugye látszik, 2023-ban új mélypontra csökkent a születésszám. Ez egyik ilyen érdekes, vagy hát nem érdekes, inkább azt mondom, hogy szomorú statisztika, a másik az meg, hogy viszont a 70-es években nagyon sok gyerek született. Nem tudom, hogy ők a Ratko unokák, a Ratko gyerekei, nem tudom, ezt lehet, hogy a hallgatók jobban tudják, mint én, de hogy a 70-es években volt Magyarországon egy ilyen születésszám csúcs. És ugye 2030-tól fölfele...
Ők még a Ratko gyerekek, akik a 70-es években születtek. Aha.
Szerintem a Ratko gyerekek azok az 50-es, 60-as években születtek.
Ők a Ratko...
Ne menjünk ebbe bele, okay. Majd a hallgató megírja a demográfiai, demográfus hallgatok előre. Na, de figyelj, nekem meg az jutott eszembe, hogy nem csak mi öregszünk, hanem gyakorlatilag az egész fejlett világ öregszik. Benne az Egyesült
Államokban. Ez nem magyar probléma, ez egy a fejlett világot, az öregedés mindenütt egyformán sújtó probléma. Mi azért ilyen szempontból egy picit a szélső, tehát dobogós helyen vagyunk szerintem sok szempontból, tehát, és ugye ebben egy csomó minden következik. Ugye egyrészt az, hogy nagyon sokan fognak 2035-től nyugdíjba menni, ez egyik fontos dolog, a másik meg, hogy nagyon kevés aktív embernek kell majd ugye eltartania ezt az időskorút, és gondoskodni az egészségügyi ellátásukról egyszerre, ami azért komoly kívás. Tehát a mostani számítások szerint van egy ilyen függőségi ráta, hogy mondjuk 100 aktívnak, jelenleg Magyarországon 28-30 inaktívat kell eltartani, az időskorút kell eltartania. Ez a mindenféle becslések szerint 2060-ra duplájára fog nőni. Tehát azért ez
hát
egy
ez
óriási
ez azért egy költségvetési kihívás.
A fiatali...
Igen, méghozzá kettő ponton. Ugye egyrészt nyugdíjat kellene fizetni, ami irdatlan összeg, másrészt fenn kell tartani egy nagyobb egészségügyet, hiszen aki Igen. még mondjuk dolgozik, és az nyilván az sem teljesen egészséges lesz, úgyhogy és ez mind a kettő központi költségvetési kérdés.
Igen, és én emiatt azt gondolom, hogy az egészségünket nem szabad feltétlen a véletlenre bízni, és ezért is jó ez a könyv, mert ad egyfajta ilyen statisztikát, vagy egy ilyen stratégiát arra vonatkozóan, hogy mit tudsz te ma azért tenni, hogy azokat a klasszikus, krónikus betegségeket a lehető leginkább elkerüld, mert azt gondolom, hogy ha nem változtatunk ezen, akkor ez Magyarországon egy nagyon súlyos probléma lesz a 2030-as években. És mondok, tehát csak 3-4 dolgot, ami szerintem elképesztő egyébként, hogy mikre gondolok, csak hogy így egy kicsit érthetőbb legyen. Tehát Magyarország az egész Európában, de aztán a világon is talán a második az Egyesült Államok után mondjuk tévénézés tekintetében, tehát a lineáris tévét még mindig átlag egy magyar napi 4 órán keresztül nézi. 4 órán, ez kb. Másfél órával több, mint egyébként a világ átlag, ami szintén nem kevés. De ebben nincs benne a streaming, ez csak a klasszikus lineáris tévé. És ugye azt mondják, hogy ha csak fél órát mozogsz egy nap, legyen a séta, stb., azzal ezeket a krónikus betegségnek a bekövetkezési valószínűségét drasztikusan tudott csökkenteni. Tehát erről vannak statisztikák, hogy 10 000 lépés naponta az csodákra képes gyakorlatilag. Tehát azért is érdekes ez, mert egy csomó életmódbeli dolog az nem pénzkérdése, tehát nem arról van szó, hogy valami csili-vili edzőterembe el kell menni és ott edzeni, hanem pusztán csak egy picit jobban odafigyelni arra, hogy az ember mennyit mozog, és ha lecsípsz egy fél órát a tévézésből, vagy egy órát, akkor már egyébként nagyon sokat tettél az egészségedért.
Hát Attila, én nagyon sok mindent gondoltam a mai napomról, de arról, hogy egy alapkezelő vezérigazgatójával a mozgás fontosságáról fogok beszélgetni, ez nem volt közöttük, de nagyon gondolatébresztő.
Hát, de ennek szerintem nagyon komoly gazdasági következményei vannak. Tehát, hogy ez persze. Így nyilván viccesen hangzik, de és egyébként ez összefügg egy másik dologgal egyébként, az, hogy a mozgásszegény életmód, hogy Magyarország azt hiszem a minimum top 3-ban van elhízás tekintetében. Igen. És ha valami még összefügg a mindenféle szív- és érrendszeri és rákos megbetegedésekkel, az egyértelműen az elhízás, az abszolút statisztikailag kimutatható tény. Ez is benne van a könyvben, úgyhogy érdemes szerintem már emiatt is elolvasni. És tehát alapvetően ez a kettő, de hogyha még lehet egy harmadikat behozni, bár mondjuk erről nem találtam annyira egyértelmű statisztikát, de azt mondom, hogy az alkoholizmus meg terén is viszonylag előkelő helyen áll Magyarország, hogyha egy kicsit a statisztikát mennyire nézünk. Tehát, hogy sajnos ezek a dolgok, hogyha ezeken nem sikerül mondjuk tájékoztatással vagy bármivel változtatni, akkor az azt jelenti, hogy szerintem a magyar egészségügy, meg részben a költségvetés is nagyon durván túl fog terhelődni a mondjuk 2030-tól fölfele, és azért tudjuk azt, hogy ma sincs éppen kapacitás felesleg.
Igen, tehát és ez a gyerekeinket hogy fogja nyomni ez az egész teher, mert nekik kell megtermelni azt. Tehát akkor a rövid üzenet az, hogy fél órával kevesebbet tévézzünk, sétáljunk egy jó nagyot azért, hogy a gyerek ne szakadjon meg 2030-ban a munkába.
Na jó, de ha meg mindenki 100 évig él, akkor azt fogja megterhelni a költségvetés, meg a finanszírozás.
Nem, mert 95-öt dolgozni fogunk, hogy úton érjük Romániát.
Úgy már nem.
Oké, nagyon szépen köszönjük Attila a könyvajánlót. Peter Attia végigélni, ez a címe. Tehát Peter Attia végigélni könyvet ajánlottuk. Köszönjük még egyszer, szép napot!
Köszönöm szépen, sziasztok!
Szia! Gyurcsik Attilával, az Akkord Alapkezelő ZRT vezérigazgatójával beszélgettünk.
A Millás reggeli heti alapozó rovata hangzott el. Helyezd döntéseidet megfelelő alapokra.
Szóval Andi fog híreket mondani, és akkor utána autós óra következik, mert hogy ez lesz a vezértéma, nem csak a futómű miatt, hanem Schiller Márk is jön majd ide hozzánk a stúdióba. Bár egy kicsit inkább a vállalkozás oldala lesz most előtérben.
Meg a generációváltás.
Úgyhogy maradjatok továbbra is velünk.